fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
A katona arra tett fogadalmat, hogy az ország békéjét, biztonságát, nyugalmát szavatolja. Teszi ezt minden nap, még az ünnepek alatt is. De milyen módszerek vannak arra, hogy ezt a fizikális távolságot fel tudják dolgozni a bajtársak, amikor szeretteiktől, családtagjaiktól távol szolgálnak?
Magyarországon távoli lelkésznek nevezik azokat a protestáns lelkészeket, katolikus papokat és izraelita rabbikat, akik a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél lelkipásztori szolgálatot végeznek. Akik Pál apostol példája szerint felruházzák a katonákat a gonosznak ellenálló fegyverzettel. Rájuk adják a hit pajzsát, az igazság melvasát, az üdvösség sisakját, a békesség saruját és a lélek kardját. Oltalmat kínálnak a nehézségek és a veszteségek közepette. Jelenlétük támasz, ami az Isten vigasztaló erejét közvetíti.
A katonákkal együtt élve, szolgálva a feladatuk, a hit és kegyességi élet, valamint a vallásgyakorlás biztosítása, szentmisék, istentiszteletek, biblia és imaórák tartása, mindemellett az egyéni és a közösségi lelki gondozás.
A katonák mentális egészségéről, a lelkipásztori feladatokról, valamint az immár évszázados múlttal büszkélkedő protestáns tábori püspökség szolgálatáról, a számos külföldi missziót megjárt Mészáros László alezredessel, a Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálat protestáns tábori püspökség kiemelt vezető tábori lelkészével beszélgetünk. Alezredes úr, köszöntjük adásunkban.
Köszönöm a meghívást, én is örülök, hogy itt lehetek.
Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának legújabb adása, amelyben Mészáros László alezredes közel-keleti tapasztalatairól és az ott megélt borzalmakról is szót ejtünk. A mikrofonnál Antal Ferenc
és Faragó Fanni, a hangmérnök Hatházi Dániel.
Fokozott Hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Azért, mielőtt nekiállunk ennek a beszélgetésnek, és neki is ültem megírni ezt a kis felvezetőt, kicsit tájékozódtam, és utána jártam annak, hogy Székesfehérváron születtél, de 17 éves korodig Martonvásáron éltél, és az általános iskola elvégzése után egy szakiskolai képzés keretében asztalos szakmát tudhattál magadnak. Mikor indult el viszont benned a lelki érettség folyamata, hogy elérkezz ehhez a pályához?
Hát ez nagyjából ott, amikor befejeztem ezt a szakiskolát, ahol felnőttem, ahogy említetted, Martonvásár volt ez a település, tőlünk nem messze, innen Budapestről 30 kilométer, szerintem sokan tudják. És ott kerültem kapcsolatba egy lányjal, aki járt a Martonvásár református gyülekezetbe, őtőle hallottam először magáról a Szentírásról, az Isten dolgairól, és ez egy sportbarátság volt, együtt karatéztunk, és edzések után elkísértem haza. Ebből szerelem is szövődött később, és ő volt az, aki nekem nagyon sokat beszélt magáról a Szentírásról, és így kerültem bele ebbe a közösségbe. Csak hát mikor befejeződött ez az iskola, akkor az ember kereste a további útját, ami nem volt eddig sem egy szokványos útjárás, mert ugye egy jó bizonyítványon szerintem lehet menni egy normális gimnáziumba, és akkor onnan tovább főiskola, egyetem. De majd, hogyha továbbírunk a beszélgetésbe, akkor majd mindig egy intermezzóban elmondom, hogy ez miért volt fontos, legalábbis az én mostani látásom szerint az életemben ez a mentális, meg egyéb fejlődés, természetesen a lelki fejlődés szempontjából is. De az biztos, hogy ebben a köztes időszakban jött nekem az életembe, hogy nyitottam Isten felé, a Szentírásnak a tartalma felé. De hát itt el kell mondani, hogy még a rendszerváltás előtt vagyunk, tehát a 80-as évek vége. És hát édesapám, aki maga is egy ilyen militáns hajlamú ember, aki sokáig ő is határőr volt, de mikor már én ebben a korban voltam, akkor már másképp kereste a kenyerét, más elfoglaltsága volt. És ő találta nekem azt a következő lehetőséget az életemben, hogy egy katonai középiskolába folytassam tovább a tanulmányaimat, és ez így is volt. Ez olyan iskola volt abban az időben, hogy akiknek van szakiskolai bizonyítványuk, azok jelentkezhettek egy ilyen altiszti iskolát, képzeljétek el, és ebbe az altiszti iskolába jelentkeztem, rádiófelderítő szakon végeztem, ott töltöttem el 3 esztendőt, és ott is érettségiztem. Tehát ebben az időszakban én akkor már elég erőteljesen bibliaolvasó ember voltam, és hát meghatároztam mindennapjaimat.
Akkor még nem gondoltad, hogy ez a két szakma kvázi találkozhat?
Meg hát az ember ilyenkor mindenre gondol. Tehát tudtam azt, hogy szeretnék tovább tanulni, de akkor jelesül ebben az időszakban csak az érettségére koncentráltam. Tehát tudtam azt, hogy a tovább lépés lehetősége, ahhoz kell az érettségi, és miután megvolt az érettségi, akkor abban a 3 éves időszakban azért kristályosodott, hogy merre szeretnék tovább menni.
És merre vezetett az út tovább?
Sárospatakra, 6 évre elmentem, Református Teológia Akadémiát ott végeztem, és ha jók az emlékeim, akkor talán 94-ben, mert ez az egyetem az 91-től indult, egészen 96-ig tartott. 94-ben volt egy 48-as tábornoknak az újra temetése Patakon. És az első tábori püspök, mert a tábori lelkészi szolgált 94-ben indult, az újkori történet szerint, és jött egy tábornokot újra temetett, és miután meg oda temet, és akkor bejött a teológiára. És akkor az akkori DK mondta, hogy hát nekünk is van egy katonánk. És egyből szeretett volna találkozni velem, és akkor ott egy rövid beszélgetésben kifejtette, hogy milyen jó lenne, hogyha olyan lelkészek lennének a szolgálatban, akik maguk is katonaviselt emberek. Mondtam, hogy ez megtisztelő, de hát még 2 év van a teológiából. És ennyiben maradtunk, és ami nagyon megtisztelő volt, nyilván egy fiatal pap, kis papnak, vagy lelkész jelöltnek, hogy maradjunk a lelkésznél, mert a papok inkább a katolikusok, mi lelkészek vagyunk. Mikor megvolt a rendes nagy lelkészi vizsgám, akkor másnap csengett a telefon, hogy mit gondolok erről. És hát akkor először azt mondtam, hogy igen. Tehát akkor mondtam, hogy próbáljuk ki, hogy tudnám ezt csinálni. És hát ennek már jó hosszú ideje, 27-28 éve már, hogy itt.
Ugye említetted, hogy 94-ben indult újra Magyarországon a tábori lelkészi szolgálat. Hogyan segítik azóta a katonákat?
Hát ahol csak lehet, de ezt most tudom, hogy ez egy nagyon közhelyes megfogalmazás volt, de jól értsétek, tehát itthon, az anyaországban, laktanyákban próbáljuk őket minden területen, ahol csak megnyílnak felénk, és elmondják a problémáikat, gondjaikat, azokra próbálunk megoldást keresni. Nyilván elkísérjük őket misszióba. Talán ez az a terület, ahol sokkal többet tudunk segíteni. Ugye egy zárt világban éli az ember az életét katonaként, amikor kimegy egy misszióba, független attól, hogy mondjuk a Balkánra megy, vagy Irak, vagy Afganisztán. Volt szerencsém több helyen is megfordulni. Hogy jól értsétek, tehát itt a fa összevágásától kezdve, hogy egyedül otthon van a felesége, volt nem egy eset, amikor terhesen Szabolcsban, és hogy ott van 60 más a fa, és akkor az hogy fog neki megoldódni. És amikor az ember ilyen kis angyal módjára felhívja itthonról, vagy kintről az itthoni lelkész kollégáját, hogy ilyen is ilyen probléma van, és akkor a lelkész kollega elmegy 2 katonával, és összehasogatja a fát. És nem tudja meg a katona, hogy ki volt az. Tehát erre mindig azért még oda is figyelünk, hogy ahogy a Biblia is mondja, ne tudja a jobb kezed, hogy mit csinál a bal. Tehát, hogy úgy segíts, hogy ne várj érte hálát is. De biztos, hogy kitotózta magába, hogy kivel beszélt erről a dologról egyedül, és megoldódott egy probléma. És ez olyan jó érzés. Ezt nem írják meg az újságok, de megtörténik. És ez egy szélsőség nyilván is, mert itt szociális és egyéb lelkiismereti, meg családi problémák azok, amik egy misszióban mindig előtérbe kerülnek, és hát ezeket nem mindig könnyű orvosolni. De igyekszünk, és hogy az idő telik, az embernek nyilván van egyre több tapasztalata, nincsenek, vannak kaptafák bizonyos értelemben, de szeretem mondani, hogy mi emberek vagyunk, és nem kaptafák, tehát nincs 2 egyforma eset, és 2 egyforma probléma sincs, és az ahhoz való közeledés, meg azoknak a problémáknak a megoldása is nagyon szerteágazó. De hívő emberként én büszkén vállalom, hogy én egy imádkozó ember vagyok, én ezeket mindig elkérem Istentől, hogy Uram, te adj szót a számba, én azt mondjam, amit te akarsz, hogy elmondjak, és az információ az legyen segítség annak a katonának, akinek erre szüksége van. Az eddigi tapasztalataim alapján meg az életem azt summázza, hogy talán nem csem rosszul. De ez most egy olyan elbizakodott mondatnak tűnik, de kérlek, hogy ne tekintsetek ezt így, hanem hogy ez egy folyamatos kapcsolat a lelkész Isten között, hogy nem én akarok nagy lenni közöttük, hanem azt az Isten szeretném oda tolmácsolni, transformálni közéjük, aki nekik is ugyanúgy tud segíteni a problémáikban, mint ahogy minden embernek teszi. Én azt gondolom, mind a mai napig, 2000 év óta, mióta Jézus itt járt a Földön, és csinálja, teszi, segít.
Az ember először azt gondolná, hogy a legfőbb missziótok igazából a katonák és akár az itthon maradt szeretteknek a mentális egészségének az ápolása, de hát ez a történet most alátámasztotta számunkra, hogy itt nem csak erről van szó.
Próbálunk bármibe. Tehát, hogy idézőben a bármi nyilván, de ami a katonának a jobb létét, a testi, lelki, mentális jobb létét segíti, nyitott szemmel járó emberek vagyunk, mi is egy misszióban, és a parancsnokkal van is egy ilyen megállapodásunk, amiben csak tudunk segítsünk, mi jobban észrevesszük azokat a kis rezzenéseket, mozdulatokat, amit találjuk kevésbé. És akkor ezekkel először tanács szinten elmondjuk a parancsnoknak, hogy én is ilyen problémát vettem észre, név nélkül, mert ugye a lelkészi titoktartás az bennünket köt, és én csak mindig jelenségekről beszélek. És ha gondolod, akkor én ennek elébe megyek, és ez meg fog oldódni, hogyha minden rendben lesz, és akkor megkapja az ember a panaszoktól a támogatást, és sokszor úgy megoldódnak ezek a helyzetek, hogy a csapat nagy része nem is tudta, hogy itt ilyen probléma volt. Tehát hogy ezt kicsit így is értsétek, hogy így befonja magát a lelkész a katonák közé, és jó értelemben törekszünk arra, hogy mindannyian ahányok kimegyünk, ez a legfontosabb fogadalma mindig a lelkésznek, nekem legalábbis önmagam felé, hogy ahányok kimegyünk, annyira jöjjünk haza. És amennyire csak lehet, lelkileg egészségesen is jöjjünk haza. Nyilván lesznek nehézségek, lesznek megpróbáltatások, és ezek nyomot hagynak rajtunk, ez óhatatlan, de meg kell oldanunk ezeket a helyzeteket, azért vagyunk ott, hogy segítsünk.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Párhuzamot próbálnék vonni akkor egy lelkészi szolgálat és egy katona szolgálata között, akkor talán az lenne, hogy mindkét fél épp úgy a béke, tehát hogy egy katona is a békét kívánja építeni, ugyanúgy, mint egy tábori lelkész. Mi egy tábori lelkész szerepe a béke építésében, illetve az is érdekelne, hogy pontosan ez a jogállás hogyan néz ki, hogy a katona lelkészek egyszerre rendelkeznek egyházi és katonai jogokkal?
Minden tábori lelkész és katona, kettős jogállásunk van, ugye a honvédség keretein belül végezzük a szolgálatunkat, alkalmazkodnunk kell minden kívánalomnak, kötelességnek, meg kell felelnünk, aminek, tehát ugyanúgy, most jól értsétek, ugye most is egy lövészetről jöttem, tehát nekem is el kell végeznem a lövész gyakorlatokat évente kétszer, úgyhogy ezekben is részt veszünk, tehát a Biblia így fogalmaz, hogy mindeneknek minden évén lettem, hogy némelyeket megnyerjek, tehát ez kicsit talán így segít megérteni, hogy a tábori lelkész, hogyha felveszi ezt az egyenruhát, akkor katonává is kell legyen. De ugyanakkor nem szabad, hogy elfelejtse azt, hogy ő a Jézus Krisztus jó vitéze, tehát mi Krisztus katonái vagyunk elsősorban a hadseregben, tehát ez nem okoz ilyen identitásválságot, legalábbis bennem nem, de szerintem a kollégáimban sem. Tehát mi törekszünk arra, hogy ennek a kettős jogállásnak megfelelően Istentől elkért bölcsességgel szolgáljunk azzal a tartalommal, amit a Szentírásban megismertünk. Említetted a béketeremtést, ugye a hegyi beszédnek egy nagyon fontos tanítás, ugye boldogok a békességteremtők, tehát ezt maga Jézus is hamar, tehát a hegyi beszéd elején szerepel ez a mondat, tehát törekszünk erre, hogy ez a békességteremtés, ez a mindennapokban történjen. Én azt gondolom, hogy az életünket minden ember belülről kifelé éljük. Tehát, hogyha belül rend van, belül békesség van, akkor vagyok képes és alkalmas arra, hogy úgy elvégezzem a feladataimat, a szolgálataimat, ami nem csak az egyén számára jó, hanem a közösségnek is. És ez óhatatlanul kisugárzik, ez látszik. És minél többen gondolkodunk így, az egy olyan erőt képvisel, ami szerintem sokak számára vonzóvá lehet.
És háború idején hogyan módosul a lelki pásztorok szerepköre, hivatása? Egy ilyen helyzetben hogyan látod a tábori lelkészek feladatát, hogy nehezebb-e?
Biztos, hogy nehezebb. Istennek hála nem. Olyan körülmények között éljük az életünket. Nyilván misszióba kerültünk egyszer-egyszer olyan helyzetbe, amikor háború közeli állapotok vannak, ugye ezt átéli minden lelkész, de ami a legeslegfontosabb ezzel a kérdéssel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy igazából nincs különbség. Tehát a lelkész törekszik arra, hogy amennyire csak lehet, mindig legyen a katonának a közelébe. Akkor tudunk segíteni, ha ott vagyunk, ugye ezt sokszor mondjuk ilyen közhely szinten egymás között, hogy a mi szolgálatunk az a jelenléttel kezdődik. Ha nem vagyok ott, ha nem csak két hetente oda tolom az képemet, vagy az óramat, és akkor meglátogatom őket hébe-hóba, tehát ebből nem lesz olyan kapcsolat, amiből lehet építkezni. Tehát törekszünk arra, hogy minél több helyőrségben lelkészeinkkel úgy legyünk jelen a katonák között, hogy az hatható segítség legyen. De a katona az akkor fog megnyílni, hogyha én ott vagyok. Ha csak hébe-hóba jelenek meg, akkor... Tehát ez a legfontosabb szerintem. A legnagyobb titok az, hogy ott kell lenni. Ki kell menni lövészetre, ki kell menni hadgyakorlatokra, és minden olyan alkalmon részt venni, sokszor a fejtágításokon is, tehát hogy lássa a katona is, hogy itt van velünk a lelkészés. És amikor ez az állapot megszületik, amikor látja a katona, hogy ott van velünk, akkor én ezt tapasztaltam, hogy akkor törik meg az addigi zárkózottság, és akkor kezdenek el nyitni a lelkész felé a katonák. És akkor már beszél a saját életéről, a saját problémáiról. Meg kell nyílni. És hogyha a lelkész ügyes, akkor a lelkész önmagát is megnyitja. Tehát ő is ember, én is ilyen problém, nekem is vannak gyerekeim, gyermeknevelési problémátok kezdve, tehát egy csomó mindenről beszélgetünk, ami az életünk része. És amikor ezt így oda-vissza érzékeli mindkét fél, akkor ebből nagyon jó kapcsolat születik, és sokszor még barátság is, ami tart mind a mai napig.
De mondjuk egy háborús helyzetben más nyomja a katonák hát lelkét,
persze. Meg, hát akkor egyértelmű feladatszabás van, és akkor ott egy olyan regulárnak kell engedelmeskedni, ami nyilván korlátokat jelent. De hát ezek között, a korlátok között is meg kell találja a lelkész szerintem azt, hogy embernek tartani az embert. Mert sokszor ugye szokták közhelyesen mondani, hogy azért a háború nem az, nem biztos, hogy az emberségről szó, sokszor az embertelenségről, amennyire lehetséges. Tehát, hogy ne billenjen át bennünk az, maradjunk meg embernek, még ha nagyon nehéz is. Ilyen helyzetekben nagyon sokat tud segíteni, szerintem egy lelkész.
És ez nyilván a másik oldalon harcoló katonára is érvényes.
Így van. Csak hogy egy példát említsek, ugye nekem a legbrázósabb esetem az 2008-ban Afganisztánban volt, amikor két tűzszerész kollégánk életét vesztette, felrobbantak mind a ketten, 3-4 hét eltéréssel. Tehát az, ami olyankor átjárja egy kis csapatnak az életét, az leíratatlan. Tehát az a fájdalom, az egy olyan érzés, amit nem tudok azóta se semmihez hasonlítani. Tehát az annyira intenzíven és annyira tartósan velünk maradt az érzés, amit hát nem volt könnyű áthidalni, meg megélni, meg biztatni, meg bátorítani, és ki kell menni holnap is szolgálatba, és tudva azt, hogy itt megtámadhatnak bármikor bennünket, és annak nagyon súlyos következménye is lehet, mint ahogy a példa mutatja. Tehát önmagamra visszafordíthat, nekem lelkészként is nagyon sokat kellett tanulnom önmagamról is. Tehát, hogy hol vannak az én határaim, hogy én pszichésen, mentálisan mennyit bírok. De amikor síró emberek állnak veled szembe, és akkor állják ki egy gyász Isten tiszteletet tartani még aznap este. És amikor megvolt, akkor elmentél a kis szobádba, és akkor te is kísérted magad. De ott te nem sírhattál. Ott neked bátorítani kellett, ott neked vigasztalni kellett. És ezt megélni, az nagyon, nagyon embert próbáló volt. És hát igyekeztünk felnőni, de hát csak a jó Isten tudja, hogy mennyire sikerült ez a feladat.
Fel lehet egyáltalán bármikor dolgozni azt, ha valaki látja elesni a bajtársát?
Én azt mondom, hogy feldolgozni fel lehet, de hogy viszed magaddal, mint egy sebet életed végig, az biztos. Ezt egy beszélgetésben egyszer ezt így fogalmaztam meg önmagam számára is, hogy mikor ilyen dolgok történnek velünk, akkor sebeket szerzünk, a sebekről meg tudjuk, hogy behegednek, ugye? Tehát hegesedik, és én szoktam mondani, hogy én egy ilyen heges emberré lettem, sok ilyen hegem van, 2 ilyen tragikus, de az életünknek vannak azért hál' Istennek sokkal kevésbé tragikus eseménye is, de azok is ugyanolyan próbatételek. És azok kisebb hegeket okoznak, de ezeket visszük magunkkal, amikor valamit jót szerettél volna tenni, és nem úgy sült el. Tehát nem, a legjobb szándék volt benned, és meg segíteni akartál, de a másik oldal ezt nem annak vette, és akkor ebből konfliktus lett, és ez megvisel mindenkit, lelkészeket is megviseli, sőt, talán kicsit jobban is.
Te lelkészként ugye a katonáknak, embereknek segítesz. Neked Isten segít ebben?
Ő a legnagyobb tanácsolóm, így van. Tehát benne bízom minden körülmények között, és azt is tudom, hogy azok az élethelyzetek, amiket átélek, amiben ő beleenged, mi úgy szoktuk mondani, hogy ő előbb jártott, mint mi, mármint maga Isten. Tehát jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, amíg még mielőtt kérnétek tőle. Tehát úgy tolmácsolsz egy információt egy katonának, hogy az látva van. Tehát látja Istenet a helyzetedet. Tehát, hogy nem vagy magadra hagyva akkor sem, hogyha minden körülmény ennek ellene szeretne mondani. És meg is teszi ez az élethelyzet az sokszor, hogy minden ellene szól annak, hogy már pedig Isten létezik, már pedig Isten segítene rajtad. Tehát ezt ugye a világ, amiben most éljük az életünket, egyre inkább egy olyan irányt mutat, hogy pont ennek az ellenkezőjéről szeretné az embereket meggyőzni, hogy ez Isten elhagyta ezt a világot. Nem. Van egy másik pólus, ha Isten nevezzük A-nak, akkor nevezzük a másikat B-nek, az a másik pólus, meg az a mesterkedik, hogy elhitesse velünk azt, hogy Isten elhagyta ezt a világot. De nem így van. Próbákat megenged. Nehezeket megenged. Mindig így szoktam fogalmazni, hogy Isten nem azt ígérte, hogy könnyű lesz, hanem azt ígérte, hogy veled leszek. És hogy te ezt megérted, meg megérzed a mindennapjaidban, akkor fogod tapasztalni azt, hogy valaki a szorult helyzeteidben igenis a hónod alá nyúl és felemel, és kihoz a helyzetből. Számtalan ilyen történetem van. Amikor konkrétan megtanultam, éreztem, tudtam. Tehát teológián volt egy kis mondat, amit egymás között mondogattunk, így biztatva egymást, hogy én nem azért hiszek, mert látok, hanem azért látok, mert hiszek. Talán ez így érthető számotokra, hogy
egy kerítésen
belül kell lépjek ahhoz, meg kell előlegeznem egy bizalmat. Ez a hit. Ugye a Szentírás azt tanítja, hogy a hit a reménylett dolgok valósága, a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Mert hogyha már látok valamit, akkor az már nem hit, hanem egy vizuális tapasztalás, ugye, és akkor abból lesz egy tudás, amit magamévá teszek. De amikor Jézus azt mondja, hogy mit szeretnél, mit cselekedjek veled, bármelyik történetet, hogy olvasok az evangéliumokból, hát Uram, azt, hogy lássak. És akkor azt mondja, hogy legyen a te hited szerint. Tehát ő nem azt mondja, hogy nem adom meg, hogy láss, csak próbára teszi a hitedet. Tehát a nehézségeinkkel is így működik ez. Minden élethelyzetben megtapasztaltam, hogy ez egy olyan erő, ami teljesen magába ragad. Újra és újra. Tehát az emberek így futkos a hideg a hátán. Tehát én ebből élek. Tehát őszintén mondom nektek, hogy nekem nem tudják bebizonyítani, hogy nem létezik. Inkább elszomorít az, hogy sőt, nem elszomorít. Hát nyilván elszomorít, hogy ő még nem tartott, de mikor kilépek, akkor mindig inkább imádkozom azért, hogy Uram, ad neki, hogy lásson. Mint amit például Tamásnak is mondott, ugye nem? Ő az a tanítvány, aki nincs jelen, mikor megjelenik Jézus közöttük már a feltámadás után, és a tanítványok újságolják, hogy hát itt jártam, majd akkor hiszem el, hogyha a kezemet a sebeibe tehetem. És akkor eljön ez az alkalom, és amikor beteheti. És akkor mit csinál Tamás? Összer, hogy ennyit mond, hogy én Uram és én Istenem. Boldog vagy Tamás, mert látsz és hiszel, de még boldogabbak azok, akik nem látnak és úgy hisznek. Tehát ez az ereje ennek az egésznek, hogy hit. Erről szól.
Ugye, mint a római katonának a szolgáját, ugye, amikor meggyógyította
csak
Jézus.
Csak egy szót szól. A legkedvesebb történetem. A római centúriónak története.
És egyébként te azt hogyan tudod kezelni, amikor akár olvasod, vagy akár hallod azt, hogy Isten nincs jelen a világban, mert hogy engedheti meg ezeket a problémákat?
Hát elszomorítja az embert, de látva azt, hogy mifelé tart ez a világ, és csak hogy jól értsétek, tehát ez a világ pontosan a felé tart, amiről Szentírás beszél. Tehát ezt Jézus előre megmondta, nem, de megmondtam nektek. Tehát úgy sokszor úgy visszakérdezettem Jézus, még a tanítványoktól is, meg hogy olvassuk az evangéliumokban, de azért ez a mondat, ez visszajön, hogy lesz ez, lesz az, hallotok majd éhínségről, háborúkról, tehát hogy tart a világ egy irányba. Az információ itt van előttünk, csak hogy kezdünk-e vele valamit, kell-e nekünk. Ez az egyéni döntésem.
Hát valahogy a világ nem a fele megy.
Nem. Tehát... De ennek ellenére, tehát erről is beszél, tehát hogy egy nem tudom, mondja Jézus, hogy kicsinyálj az én népem. Nem azt mondja, az egész világ az enyém. Nem azt mondja, hogy kicsinyálj az én népem. Mert kevesen vannak azok, akik ezt meghallják, mármint azt a fontos információt, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert különben nem mehettek be az Istenek országába. Ezt mondja Nikodémusnak, a farizeusnak, aki már egy öreg vén ember. Ő megy oda titokba Jézusot beszélgetni, hogy hogyan születhet meg az ember, mikor már vén. Visszamehet újra az anya méhébe. És akkor mondja neki Jézus, hogy nem. Hogy milyen megtérés, milyen Istenhez találási módozat van. Az, hogy kegyelemből elfogadom az Isten kegyelmét, a felkínált ingyen kegyelmet, hogy letérdelhetek, megvallhatom neki a bűneimet, és ezt komolyan fogja venni, meghallja. Tehát, hogy ez a nagyon nem mindegy. Tehát nem újra kell születni fizikális értelemben, hanem lelkileg kell újra születni. Ez a legfontosabb.
Honvédelemről közérthetően.
Mik a tapasztalataid, mennyire befogadóak erre a lelki támaszra? Amúgy a katonák teljesen mindegy, hogy most misszióról beszélünk, vagy sem. Tehát biztosan vannak közöttük olyanok, akik ettől inkább elfordulnának. Viszont te nyilvánvalóan fel tudod mérni azt a helyzetet, amikor már pedig valakinek igenis erre a támaszra szüksége van. Végzel-e egyfajta térítő szolgálatot, vagy te felkeresed-e esetleg azt, még akkor is, hogyha ő nem téged, de van-e ilyen irányultsága ennek a dolognak, hogy próbálod rá világítani.
Térítő semmiképpen nem. Tehát nem azért vagyunk jelen a seregben, hogy mi térítsünk kvázi, hanem én azt szoktam mondani, hogy minden személyiség függő. Tehát aki te vagy, már az önmagában szerintem az prédikál. Tehát ez a Minister of Presence, ahogy az angol mondja, ez a jelenlét általi szolgát így kezdődik, hogy látják, hogy hogyan éled az életedet, sőt szoktam mondani, hogy egy hitetlen ember sokkal jobban tudja, hogy egy hívőnek hogyan kell viselkednie, mert ezt biztos vidéken talán nektek is van ilyen tapasztalatotok, hogy azért a vallásos embereket is helyre teszik a szomszédok, hogy azért ezt nem így szoktuk, mondja az, aki nem jár templomba. Tehát ezt csak példának hozzam. Tehát, hogy jól értsétek, hogy én azt gondolom erről, hogy mindenképpen törekedni kell. Nem lesz sosem tökéletes az, amit teszel. Mert nem tudsz sem az embereknek, de ezeknek az elvárásnak képtelenség megfelelni. De hogy az Isten akaratát felfedezd, felismerd, és odaéd az emberek elé, erre viszont van lehetősége mindannyiunknak. De ehhez az kell, hogy meg kell ismerjük azt az információt. Tehát téríteni nem, de úgy élni közöttük, hogy az, jól értsétek, amit mondok, tehát, hogy a keresztény ember, hogyha jól teszi a dolgát, akkor annak van egy jó illata. Nem biztos, hogy Istenről akar veled beszélgetni, hanem hanem arról a világnézetről, vagy világlátásról, ahogy te látod, szemléled a világot. Ebből ilyen, valamikor egy filozófiai beszélgetés indul el, nyilván ez ilyen intellektus függő, tehát hogy kinek mennyi adatot, vagy éppen hol tart a képződésében, a felemelkedésében, de még az legegyszerűbben gondolkodó ember is észreveszi azt, hogy van nálad valami, ami számára vonzó lehet. Nem biztos, hogy a hit az, de hogy tudsz olyan hatással lenni rá, ami motiválni tudja őt arra. Nagyon sok olyan katona van most a Magyar Honvédségben, számos lelkész kollégám így megosztotta, nekem is van ilyen élményem, hogy sok-sok beszélgetés hatására egy autószerelő fiú eldöntötte, hogy ő szeretne tovább tanulni. Már leérettségizett, és most találkoztam egyel, aki most például Pázmányon már az utolsó évét végzi az egyetemen. Tehát, hogy tudod motiválni arra, hogy tanuljon. Tehát, hogy látja azt, hogy lehetne ő is egy olyan helyzetben, ami talán egy kicsit anyagilag, meg minden társadalmi szinten is egy kicsit magasabbra tudja őt emelni, és hogyha érzi magába a képességet, a lehetőséget, akkor ezek ilyen lelki beszélgetésekkel indulnak el. Tehát, hogy miért ne próbálnád meg? Tehát, hogyha megpróbálod, és nem sikerül, akkor is benned lehet az a tudat, hogy megpróbáltad, de nem sikerült. De az, hogyha megpróbálod, és még sikerül is, akkor meg miért ne? Tehát, hogy sokszor ilyen úgy értsétek, hogy meg kell őket lökni. Tehát, hogy bennük van, csak támogatni kell őket lelkileg, hogy próbáld meg. Ha a parancsnok támogatja, és sok esetben támogatja a parancsnok, és akkor tudnak előrébb lépni. És én is azt gondolom, hogy nem feltétlenül rossz ez, hogy ha altisztekből, közkatonákból lesznek később altisztek, ugye aztán feljebb jutnak. Talán itt egy kicsit így csatolnék vissza, amit az elején kérdeztetek tőlem, hogy nem volt véletlen az én életemben sem ez a szakiskola, meg a katonai iskola sem. Tehát a mai napig abból élek. Tehát amikor leülök velük beszélgetni, tehát 2 perc alatt tudom, hogy hol vagyok, és hogy mi az, ami az ő számára fontos. És hogyha azon az úton jövök hozzá, akkor azt mondja, hogy azért is nem ülök közénk egy kicsit beszélgetni. Tehát értitek? Tehát, hogy feltettem 3 olyan kérdést tenni, ami ő volt, ami őt érdekelte. És hogyha ez megadatik, akkor ott kialakul egy ilyen pici kis bizalmi kör, és elindul egy nagyon jó beszélgetés. Tehát, hogy az én életem ez így működött. Tehát, hogy Isten nem velem vitte el erre a hosszú pályára. Tehát mehettem volna nyílegyenesen is, de nem, te erre mész.
Pontosan ezért is itt visszacsatolnék talán a legfontosabb dologra, hogy a bizalmat építs ki azzal, akiben amúgy van egyfajta befogadó képesség is erre, ugye máshogy ezt nem lehet. Tehát itt a bizalom kiépítése talán a kulcs szó, és akkor a legfontosabb dolog, hogy megnyíljon az ember, és akkor utána a segítségeddel, Isten segítségével, akkor az ő számára a lehető legjobb utat találja meg.
Nagyon nehéz, de próbálkozni kell. Tehát, ahogy mondtad, vannak, akik nyilván elfordulnak, és nem érdeklődnek még más tartalom iránt se, amit a lelkésztől hallhatnának. Ezt tiszteletbe kell tartani. Tehát ezzel semmi probléma nincs, én ettől teljesen jól alszom, tudok vele együtt élni. Tehát, hogy biblikus példát hozok. Tehát Jézusnak is, amikor kimentek a tanítványai, voltak olyan helyek, ahol nem fogadták őket szívesen. És Jézus mondta nekünk, még a port is verjétek le a lábatokról. Tehát, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy a világ az ilyen. De aki felé neked küldetésed van, azt az Isten meg fogja mutatni. Tehát, hogy én is ezt élem a mindennapjaim, hogy nincs 2 egyforma nap. Tehát, hogy sok laktanyában mozgok, a keleti résznek vagyok a felelőse, és mindig más-más utam van, és olyan beszélgetések, amelyek ezt alátámasztják, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek, azt tiszteletbe kell tartani. És ezért nagyon fontos, amit kérdeztetek, hogy nem, mi nem azért vagyunk, hogy térítsünk, hanem azért, hogy a lelki kondíciójukat amennyire csak lehet, azt karban tartsuk. Aki kéri, aki igényli. Nyilván mellettünk párhuzamosan dolgoznak a pszichológusok is, ők is egyfajta módszerrel próbálnak közellépni a katonához, elnyerni a bizalmukat. De szerintem ez teljesen normális, tehát nincsen ebben semmi probléma.
Sose gyötörtek kétségek szolgálat során?
Dehogy nem. Tehát minden ember, tehát hogy tényleg megtettél-e mindent, pláne amikor egy ilyen szorult helyzetben lévő katonával beszélgetsz, és nagyon tudsz izgulni, hogy mindaz, amit elmondtál, az mennyire használható információ neki. És hogyha ez kétségek maradnak benned a tekintetben, hogy megfelelő válaszokat adtál-e neki, vagy esetleg egy olyan módozatot tártál elé, ami szerinted működik, de ettől függetlenül vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudod egyértelműen kimondani, hogy ez mindjárt rendben lesz. Nem, akkor van a háttérszolgálat, amikor oda borulsz az Úristen, és hogy amit tehettem, megtettem. Én arra kérlek, hogy tanácsold ezt a fiút, adj neki olyan gondolatokat, vagy lányt, bocsánat, tehát ne legyünk ennyire himsofidisztek, mert tényleg így van ma már, hogy hölgyekkel is beszélgetünk, és próbáljuk őket is segíteni, mert ugye a seregben most már ők is szép számmal vannak jelen.
Említettél már pár kedves történetet, de van-e olyan, ami különösen fontos neked, vagy is megosztanád a hallgatókkal?
Nagyon sok ilyen van. Azon én mondtam is Fanninak, hogy nagyon nehéz választani, mert tényleg rengeteg ilyen van. Hát talán az első és legfontosabb, hogy az elvesztett katonákról, akikről beszéltem nektek, tehát az ő emléküknek az ápolása talán az egyik legfontosabb, amit az ember így magában hordoz. Sebeink vannak, ugye? Tehát, de hogy valami pozitívat is mondjak, tehát amikor egy misszióban jelentkeznek keresztelőre, képzeljétek el Afganisztán, Polekumri, a keresztlevélben az van beírva, hogy Afganisztán, Polekumri, hol kell, hol a keresztelője, akkor ilyen nagy fiúk odaállnak elét, hogy ők úgy döntöttek, hogy ők most szeretnének keresztelkedni. Ott most élet meg bennük. És akkor van 6 hónapod arra, hogy felkészíted őket, keresztelő felkészítő alkalmak, amikor beszélünk a Szentírásról, annak ugye a tanításairól. Ugye akkor ott van egy ünnepélyes alkalom, sokszor a parancsnok is részt vesz ezeken az alkalmakon, tehát sok ilyen van, igen. Meg hát menjünk, lépjünk egyet tovább, amikor házasságok köttetnek, és ugye a lelkész, ahogy kérdeztétek, közelebb tudott lépni a katonához, és jó barátságok alakultak ki, és nem egy ilyen történetem van, amikor én adhattam össze, volt amikor 2 katonát, fiút és lányt, akik megismerték egymást, és úgy döntöttek, hogy szeretnének összeházasodni, és ebből egy esküvő lett. És utána meg már mondok egy másik példát, ami szintén egy ilyen esküvővel kezdődött, ma már 3 gyerkőc van, és mind a 3-at te keresztelted. És ez egy misszióban indult. Tehát hogy ezek azok talán, amik azt gondolom, hogy túlmutatnak rajtunk. Tehát igazából a túlmutató dolgokat szeretem, ami nem te vagy csak egy epizódszereplő vagy benne, de mégis azzal a tartalommal vagy a epizódszereplő, ami szerintem a legfontosabb információ. Hogy megismertek valakit, akit addig soha, nevezzük őt Istennek, nevezzük őt Jézus Krisztusnak. Elkezdtek Bibliát olvasni olyan emberek, akik soha nem olvasták. Pusztán azért, mert elkezdtetek beszélgetni egy olyan tartalomról, ami számukra addig rejtve volt. Szerintem ezek nagy győzelmek. És egy más értékrend alakul ki. Ezt az értékrendet fogják átörökíteni a gyermekeiknek is. És kimerem mondani, tehát egy olyan család jön létre, aminek van egy tartása. Van egy kötődése, tudja, hogy honnan jött és hova tart. Ezekre szerintem, ami leginkább így megbelengeti a szívemet.
Még számos ilyen csodát és ilyen történetet kívánok neked a szolgálatod alatt.
Köszönjük szépen Mészáros László alezredes úrnak, hogy átfogó képet adott a protestáns tábori szolgálatról. Alezredes úr, köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm, itt láttam.
Nagyon szépen köszönjük. Nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Spotify csatornánkra, de megtaláltok minket a honvédelem.hu-n, illetve a Magyar Honvédség YouTube csatornáján is. Szervusztok!
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.